A diák színjátszás. Tódor Zsófia műsora.
Maradjunk az amatőrség szintjén. Ne akarjunk mi profit lenni, és ne akarjunk profitorientáltak lenni, mert onnantól kezd az egésznek a lényege, hangulata, lelke teljesen megváltozik.
A színházhoz, mint önmegismerő eszközhöz való viszonya a gyerekeknek, vagy a diákoknak, egyszerűen nincs meg, és nem működik.
Tartást ad az embernek, hozzáérhetek a másik emberhez, kontaktust létesítek vele, és játszok vele. Ez olyan előnyt ad, amit később nagyon tud hasznosítani.
A művészi alázat, amit meg kell tanítani ezeknek a fiataloknak, ez a legnehezebb, azt hozzáteszem. És a másik dolog a közönség szeretete.
Kezd az álljunk.
Munka vagy szórakozás? Kötelesség vagy időtöltés? Hogy határozzuk meg ma a diák színjátszást? Csak elveszi a gimnazista idejét, vagy segítséget nyújt neki a kibontakozásban? Lehet-e több a diák színjátszás, mint puszta szórakozás? Nyújthat-e színvonalas kulturális élményt a közönségnek? Ezekről és saját tapasztalataikról beszélgetek a diák színjátszáshoz különböző módon kapcsolódó emberekkel. A Pápai Szeleburd diák színpad rendezőjével, egy volt diák színjátszóval és a város népművelőjével. Németh Ervinnel, a Pápai Szeleburd diák színjátszó csoport vezetőjével beszélgetek.
Azt szeretném kérdezni, hogy mióta foglalkozik diák színjátszással?
Hát ha jól számolom, akkor éppen 2 évtizede, lehet, hogy meg kicsire több is. Lassan 400 felé tart, hogyha a gyerek színjátszós éveinket is beszámoljuk. Gyakorlatilag, amikor végeztem az egyetemen, akkor 83 után gyerek színjátszással kezdtem foglalkozni, aztán a diák színjátszásból 87-88 táján csöppentem bele.
És mit gondol, azóta mennyit változott a diák színjátszás?
Izgalmasabb lett, többféle utat próbálnak ki a csoportok, és mindig minden csoport a saját útját keresi, mindig új utat keres, és ettől izgalmas, hogy soha nem lehet, még egy azon csoportot sem lehet szinte ugyanolyan formában látni még egyszer. Hát ez egyik iránya, ami nekem izgalmas. A másik egy kicsit belterjessé vált, ez a másik változás. Nem nagyon látni új csoportokat, illetve a régi csoportok nagyon-nagyon hosszú ideig nem tudnak együtt maradni. Persze együtt jár azzal is, hogy középiskolásokról van szó, tehát érettségiznek, aztán elmennek, más utakat keresnek. Viszont az egy-egy csoport, amely kifutja magát mondjuk 3-4 év alatt, a következő periódusban, a következő 3-4 évben nem nagyon látom a folytatását.
Mit gondol, mennyire népszerű ez a diákok körében? Gimnazisták körében?
Személyfüggő és intézményfüggő, és főleg személyfüggő. Tehát ha van egy olyan csoportvezető, aki köré oda lehet menni, aki motorként működik, ha egy térségben vagy egy iskolában van ilyen, akkor viszonylag jól tud működni, és akkor mennek a diákok is. Egyébként meg, ha nem látok ilyen központi figurát vagy elemet, akkor eléggé nehezen indul el, vagy pedig ha el is indulnak kezdeményezések, akkor nagyon gyorsan elhalnak. Kevés diák érkezik meg úgy egy színházi csoportba, hogy én most itt vagyok és csinálni szeretnék valamit. Sokkal könnyebb akkor szervezni egy diák közösséget, egy színházi csoport a diák közösségből, hogy az a vezető az nap mint nap találkozik az emberkékkel, tanítja is esetleg őket. Ha van egy ilyen háttér, egy biztosabb iskolai háttér, akkor könnyebb a csapatnak együtt maradnia.
Mit gondol, hogy ez a diák színjátszás, ez mennyire van hasznára a gimnazistáknak? Mi értelme van?
Értelme rengeteg. Ha Gabnai Katalinra gondolok, és akkor ő azt mondja, hogy a legfontosabb dolga a gyerek és a diák színjátszásnak a személyiségfejlesztés, akkor azt mondom, hogy rettenetesen sok haszna van. Ha egészen közvetlen hasznát nézem, akkor valószínűleg az én kép, az önmagunkról alkotott kép kialakulásában, kialakításában egy olyan időszakban, amikor az embernek ezzel jó, amúgy is nagyon sok baja van, akkor ez egy nagyon jó fogódzó és nagyon hasznos terep lehet. Nem szólva arról, hogy itt együttműködést tanulnak meg a diákok. Önérvényesítést is természetesen, de együttműködésben föloldva. És hát harmadrészt vagy negyedrészt meg az a fajta kommunikációs készség, amire manapság mindenki esküszik, hogy mekkora nagy szükség van rá az élet minden területén, ahol önmagunkat is el kell adni, ahol egy új munkahelyet keresve mindig a szebbik oldalunkról kell megmutatkozni. Tehát a kommunikációnak hihetetlen nagyra nőtt az ázsiója. Egy ilyen korszakban az, hogy az önkifejezés az a hétköznapi, mindennapi helyzetekben is, a kézenfekvő élethelyzetekben is jól tud működni, az egyáltalán nem hátrány. Hogyha önmagunkból, mélyünkből, a lelkünkből is ki tudunk még mondani valamit a játék, a színjáték, a színház segítségével, akkor az már még kevésbé hátrány, bár manapság ennek azt mondják, hogy nem túl nagy haszna van.
Az öncsoportjában, a Szeleburdiákban mennyire működik a munka, milyen a csoport, hogyan lehet velük dolgozni, és egyáltalán hogy lehet kihozni ezt a személyiségfejlesztés, önfejlesztést?
A csapatunk az jó 10 éve megvan már, lehet, hogy több is. Az utóbbi időszakban, 6-7 évben dolgoztunk együtt. Azóta létezünk. Beállt a létszámunk egy viszonylag standard létszám, tehát 20-20 körüli diák létszámmal dolgoztunk, és úgy tűnik, hogy ez a létszám állandó. Nagyon sok visszatérő régi munkára jelentkező tagunk van, de időnként adódik persze a lemozsolódás is. Az elmúlt időszakban elég jó előadásokat sikerült csinálnunk országos szinten is. Az országos diák színjátszás Berkeiben jegyzett csoportként működünk. Amiért jó köztünk lenni, az valószínűleg a csapat, a banda, mert igazán odafigyelő, egymásra figyelő társának látszik a miénk. Én egy kicsit kívülről, a diák nyilván a másik oldaláról látja a dolgot, de azt hiszem, hogy egy jól együttműködő és egymásra szépen figyelő társaság, aminek az is a következménye, hogy hát az elmúlt években nem nagyon láttam még olyan csoportot, talán kivéve a drámatakozatos gimnáziumokat, de hát ott ez magától értetődő. Nem nagyon láttam még egy olyan csoportot, ami a hosszú ideje egyenletesen magas színvonalon működik, mint a Szeleburdiák színpad.
És a sikerek, azok mennyire játszanak közre a csoport népszerűségében, mint úgy, hogy mennyire keresik a diákok?
Meglepő, hogy alig, csak úgy belső, mert hallottan a helyi tévében vagy a rádióban, mondjuk a helyi sajtóban elég sokszor és sokat és részletesen is írnak rólunk, vagy beszélnek rólunk. Egy-egy siker után természetesen mindig többet, és azt hinni az ember, hogy ilyenkor az a gyerek, aki azt mondja, hogy hú, ebben a csapatban jól lenne járni, vagy itt én szeretnék ilyet csinálni, akkor megnövekszik a hirtelen jövőknek a csak úgy odaérkezőknek a létszáma, hát nem, egyáltalán nem. Minden évben van egy-kettő, aki így esik. Legutóbb is volt csak az a baj ezekkel messziről belsőkkel, hogy velük meg a próbaidőket nagyon nehéz egyeztetni. Úgyhogy ha megtapadnak, megmaradnak, akkor azért hál' Istennek vannak, de minden évben van egy-kettő, de én inkább a szisztematikus építkezést tartom fontosabbnak, amit nálunk Pápán azt jelenti, hogy van egy alsós gyerekszijátszó csoport a Vörös Sándor általános iskolában. Azok általában tovább játszanak a felsős gyerekszijátszó csoportban, és azok egy jó része meg tovább játszik nálunk a középiskolás gyerekszijátszó csoportban.
Mik a mostani tervek? Mi van most készülőben?
Hát egyrészt tavalyról vannak még elmaradásaink. Különböző pályázatokon nyertünk pénzeket tájolásra, tehát a darabjainkat nem csak abban a pár alkalommal lehet látni, amikor éppen fesztivál van, hanem 5 olyan helyre is el tudjuk vinni, Pápa környékén, kisebb falukba, iskolákba a tavaly készült Kölykök című darabunkat, ahol máskülönben nem jutnánk el, vagy a gyerekek nem érnek el, vagy nem tudnak bejönni az előadásainkra, arra kevésre, amit éppen tudunk tartani. Aztán az elmúlt hetekben az október 23. emlékműsort készítettük el Kamasz napról 56 címmel. A következő időszaknak pedig a nagy falatja az a Villonról szóló darabunk lesz, amit már 1000 éve dédelgetünk. Talán most az idén is fog készülni. Egy iker darab lesz, az első része az Villon deákról fog szólni, a középkori költőről, a második fel meg diák Villonról, azaz egy 21. századi most fiatal költőről fog majd szólni, aki hát nem is messze lakik tőlünk, itt Pápa környékén lakik.
Fontosnak tartja, hogy olyan darabokat játszanak, amiket a diákok maguknak érezhetnek?
Valószínűleg könnyebb játszani akkor, hogyha magunkról játszunk. Magunkból játszunk, persze hát minden darab mögött meg lehet keresni azt, ami éppen ránk vonatkozik, természetesen, de azért a téma, a probléma, a fölvetés az mindig jobb, hogyha közelebb van ehhez a korosztályhoz. Sokkal könnyebb úgy játszani, sokkal izgalmasabb úgy játszani. Másrészt a problémám a jobb azért belemélyedni, mert hozzám közön van.
Úgy látom, hogy ez a diák színjátszó eléggé részt vesz a város életében, vagy ez csak most kezdődött?
Elég régóta, sok-sok évre visszamenő együttműködéshez. Egyrészt a Vörös Sándor iskolásoknak a kisebb csoportjaival, másrészt pedig a Városi Művelési Központnak, a IMK-nak. A programjaiban ott vagyunk. Néha úgy, hogy valamelyik ünnepi műsor, tehát március 15-ét, augusztus 20-át, vagy éppen október 23-át, ezekre az alkalmakra készülünk, és egy ünnepi műsort összeállítunk. Viszont a minden évben visszatérő programunk az a műhelytitkok, tehát játszunk, majd a darab után egy úgynevezett színházi nevelési foglalkozást játszunk el a darab témájához kapcsolva. Ahova érkeznek az osztályok, megnézik az előadást, majd az előadás után egy másfél-két órás drámafoglalkozás következik. Azt hiszem, hogy jó visszhangja volt. igény is úgy tűnik, hogy van rá.
És merre felé terjeszkedik még ez a diák színjátszás a színházi és a városi kereteken kívül?
Azt hiszem az a gond, hogy a diák színjátszó előadások, ha elkészülnek, akkor viszonylag kevés alkalommal lehet meglátni őket. Kevés alkalmat élnek meg. 6-8-10 alkalommal lehet játszani egy diák színjátszós előadást, akkor az már nagy szó. Ugyanakkor a nagyszínházi diákszínjátszós előadások felől a kamara játék felé torulott át a játszásnak a hangsúlya. Tehát viszonylag kevés létszámú közönség nézi egyszerre ezeket az előadásokat. Emiatt úgy gondolom, hogy a kisugárzása kifelé nem akkora, ha a nézőszámot nézzük. Viszont aki van és ott van, és főleg a játszók, azoknak valószínűleg ez élményként fog megmaradni.
És meg tud-e szólalni más fórumokon esetleg a gimnáziumon, az iskolán kívül?
Igazán a fórum az diákszínjátszó fesztiválok, amit az Országos Diákszínjátszó Egyesület szervez. A legjobb csoportok, meg hát az éppen kezdők is egyforma eséllyel indulnak és mutatkozhatnak meg ezeken a dolgokon, aminek pont az a lényege, hogy legyen egy fórum, amiért ha az előadás elkészül, és ha máshol nem, de legalább akkor ott a saját közönség előtt, hozzáértő diák közönség előtt meg lehessen mutatni, és véleményt lehessen mondatni, vagy mondani róla. Az igazán jó az lenne, hogyha az elkészült darabokat a kortárs közönség láthatná, és ők lennének a nézők, és nem egy, nem két, nem három alkalommal. A módszere valószínűleg az jó módszerként, amit itt Pápán próbáltunk a műhelytitkoknak a keretében. Tehát ez így működik. Így talán a lehető legtöbben tudják megnézni az előadásokat, és a legértőbb módon. Máshol nem csinálták még így. Az Országos Diákszínjátszó berkekben meglepve kapták fel a fejüket, amikor mi erről meséltünk. Szerintem ennek értelme így lenne. De a jelen körülmények között ez nem nagyon működik. Tehát nincs egy olyan széles bázis, nézőbázis, amelyik megnézné. Nem hiszem, hogy ennek a diákszínjátszáson belül kellene a gondját, baját, okát keresni ennek a nehézségnek, mert ahogy elnézem a úgynevezett kőszínházi előadásokat, bérletes előadásokat, egy diákbérletnek megszervezésének a nehézségeit iskolán belül, a kulturális szervezőtanár kinkeserveit, amíg egy bérletre megfelelő számú gyerekközönséget be tud vinni, és oda tud, és el tud vinni magával a színházba. Nem hiszem, hogy a diákszínházás belül lenne a nagy baj, hanem sokkal inkább a színházi kultúrához, és egyáltalán a színházhoz, mint önmegismerő eszközhöz való viszonya a gyerekeknek, vagy a diákoknak egyszerűen nincs meg, és nem működik. Tehát a korábbi színházi funkció, amiért színházba ment a néző több ezer éven keresztül, az úgy tűnik, hogy az utóbbi egy-két évtizedben, amióta a kultúrához való hozzáférésnek az eszközei változtak, amire azt mondjuk, hogy nem magas kultúra, azt is hozzáértem, az is része a kultúrának. Csak hogy átbillent a dolog, hogy ezekhez sokkal könnyebb hozzáférni, mert ezek akkor is jönnek, hogyha nem akarja az ember. Változtak az eszközök, és ez a fajta a virtuális világba átcsúszó két évtizedünk, ez úgy tűnik, hogy a személyességnek és a személyes közlésnek valahogy nem megy az meg előképpen. Szerintem vesztünk vele, lehet, hogy a másikkal nyerünk, fene tudja, majd kiderül, több évtized múlva. Jelen pillanatban úgy látom, hogy sokkal többet vesztünk vele, mint nyerünk.
További sok sikert kívánok!
Köszönjük szépen!
Ihász Balázzsal, egy volt szeleburdiákos taggal beszélgetek.
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi ideig színjátszóztál?
Nem emlékszem pontosan. Azt hiszem 3 évet voltam.
Miért kezdted el?
Az egy véletlen volt, csak a többi ember, akiben volt a csoportban, ők a barátaim voltak, és rávettek arra, hogy jöjjek el, mert mennyire jó dolog ez, és nem is akartam semmit se csinálni ott. Ilyen fa kettőnek akartam beállni oda hátra, tehát inkább csak a társaságot kerestem. Közben úgy végül is mégiscsak rám talált a dolog, beleszerettem, de úgy mentem oda, hogy én és semmit.
És aztán mi változott?
Hát a hozzáállás, így amikor kiáll az ember, játszik, és ezt élvezik az emberek, az nagyon jó érzés, hogy élvezetessé válik az egész.
Aztán terveztél valamit ezzel a színjátszózással?
Igen, terveztem, próbáltam tovább jelentkezni is, tanulni ezt, csak kivágtak az első rostákon, sajnálatos módon, és ezért így magamat képeztem, és most is még foglalkozok ilyen amatőr színjátszással.
És azok milyen fórumokon szólalnak meg, vagy milyen formában?
Városi Művelődési Központnak az egyik amatőr csoportjának a tagja vagyok. Az ünnepségeken szoktam még fellépni, segíteni nekik, meg Budapesten és egyéb más helyeken próbálok bekéreckedni színházakba, és ott játszani. Jelenleg csak egy helyen vagyok, és ott most szünetelnek.
Akkor folytatni szeretnéd ezt? Tehát az életed részévé vált?
Mindenképpen az életem részévé vált. Folytatni is fogom szerintem, amennyire az időm engedni. Persze ez annyira nem túlságosan költségtérülős foglalkozás, hogyha az ember csak így hobbi szinten csinálja, ám nagyon jó szórakozás.
És mit gondolsz, hogy ennek a gimnáziumi diákszínjátszásnak mennyi haszna van tényleg egy gimnazista életében? Neked mit adott, mennyire volt hasznos?
Nagyon-nagyon hasznos szerintem a diákszínjátszás, mint maga intézmény, és hogy a gyerekek ott olyan dolgokat tudnak megtanulni, amit más helyen, középiskolában nem annyira a csoporthoz való viszonyt, és ami még fontosabb, az ember-ember közti kapcsolatot. Tehát, hogy megtanulják a másik emberrel, hogyan kell kommunikálni, tartást ad az embernek. Maga az, hogy hozzáérhetek a másik emberhez, kontaktus létesítek vele, és játszok vele. Ez olyan előnyt ad, helyzeteket, szituációkat tud kipróbálni az ember, amit később nagyon tud hasznosítani. Nem fogunk félni a másik emberhez való közeledéstől, a beszélgetéstől, a kommunikációnak bármilyen formájától.
És a környezetet, tehát a külső szemlélők, a tanáraid, akár a gimnáziumban mennyire nézték ezt jó szemmel? Hogy viszonyultak ehhez?
Én egy kicsikét speciális helyzetben voltam, mert én egy másik gimnáziumba jártam át diákszínjátszóra, és a saját iskolámba ezt annyira nem vették jó néven, mert nem az iskolának a nevét hoztam, hanem csak a hiányzásokat. Annak persze jobban örültek volna, hogyha az Acserinak van egy színjátszós csapat, és hogy akkor abban vagyok benne, de így annyira nem tetszett nekik ez a sok hiányzás, mert eléggé sok időtöltésen jár.
Mit gondolsz, hogy a diákszínjátszásnak a lényeg az inkább az lenne, hogy a gyerekek érezzék jól magukat és fejezzék jól magukat?
Szerintem a diákszínjátszásnak az lenne a lényege, hogy érezzék jól magukat az emberek, hiszen attól működik a diákszínjátszás, nem azt várják el, hogy valamilyen hatalmas, nagy sikerű dolgot hozzanak létre, és hogy testüket, lelküket kitegyék ez az egészért, hanem hogy jól érezzék magukat. Én mindig is ezt láttam a diákszínjátszóban, hogy nem kell oda feltétlen egy hatalmas színészi tehetségű ember, hogyha élvezés szereti azt, amit csinál, az látszik rajta, és a játékán is megmutatkozik. Persze, az, hogyha valaki jól érzi magát, akkor jól is fogja valószínűleg csinálni, és hogyha jól csinálja, akkor lehet jobban is csinálni, és nem feltétlen kell elítélni, hogyha valaki sikerekre is tör.
Mit gondolsz, hogy a szeleburdiák meg tud maradni ezen a szinten?
Hát a szeleburdiák az már tovább terjeszkedett szerintem. A csoport az már 5 éve folyamatosan feljut a megyeiből az országos versenyekre, és már le is vált a gimnáziumi részéről, és most már egy saját ilyen diákszínjátszós csoportként működik a Városi Színház alatt.
És neked mit adtak ezek a sikerek, amiket a diákszínjátszóval értél el?
Önbizalmat, önbecsülést, a szokásos ilyen kis apró emberi dolgokat, amiket így lehet mondani. Ezen kívül még társaságot, ami nagyon jó az embernek, hangulatot, tapasztalatokat, élményeket, hatalmas bulikat.
És most amilyen csoportban vagy itt a városon belül, mikkel foglalkoztok?
Most inkább a fiatalokkal foglalkozunk, persze még én is fiatal vagyok, de hála égnek azért már van elég tapasztalatom, hogy ebből valamennyit tudjak segíteni a többi gyereknek. Az egyik gimnáziumban vagyok ilyen segéd, azon kívül a JMK-nak a csoportjában pedig ilyen városi rendezvényeket, vagy ilyen felkérések.
És mit gondolsz, hogy mennyire népszerű manapság a fiatalok körében a diákszínjátszás?
Nem elég népszerű szerintem, ahhoz képest, hogy a városnak mennyi sikere volt, ahhoz képest szerintem az érdeklődés nem akkora.
Szerinted ez miért van?
Ugye sok gyerek van úgy, hogy akkor most a kultúrával foglalkozom, vagy a sporttal, és a sport az dominánsabb, vagy pedig a tanulással foglalkozom, vagy pedig a szabad idejét próbálja kitölteni, és akkor inkább a tanulással foglalkozik, de ez is szerintem inkább csak álca, mert a diákszínjátszó azért nem veszel annyi időt az ember életéből, hogy az a tanulmányait rontsa.
A te szüleid mennyire nézték ezt jó szemmel, hogy színjátszózol?
Ők örültek annak, hogyha bármivel is foglalkoztam. Megpróbáltam meg is sok dologgal foglalkozni, annyira nem jött össze, de zenéltem, diákszínjátszóztam, és ők ennek mind nagyon örültek. Nem problémáztak ezen, hiszen tudták azt, hogy értelmes dologgal töltöm az időbet, nem pedig suli mellé járok, és ennek örültek.
És mit gondolsz, hogy a város mennyire vonja be magába a diákszínjátszókat?
Igyekszik bevonni a diákszínjátszókat, próbálja színesíteni az előadásokat, a rendezvényeket, csak nem annyira sikerül neki, még nem találták meg rendesen a közös hangot. De ezért is jött létre az a csoport, amiben én vagyok.
Mit gondolsz, hogy inkább a korosztályunkat kéne megfogni ezzel, vagy mindenkihez szólni?
Is. Tehát a korosztályt is meg kell vele fogni, meg hát azért szórakoztatásról van szó.
És szerinted tud a diákszínjátszás, mint olyan annyira erősen megszólalni, hogy ez megfogja mást is, mint a kortársainkat?
Szerintem mindenképpen meg tud annyira fogni embereket, hogy ők ezt szerfelett tudják élvezni, vagy hogy kedvet kapjanak hozzá. Tehát elég erős ahhoz, hogy ez meg tudjon szólalni.
Melyik volt a kedvenc darabod, amiben játszottál, és ott mit alakítottál?
Minden darabban volt kedvenc, amiket mindig ugye élveztem, és így jól ki lehetett játszani, akkor ilyen kiálltam, és akkor én vagyok, csak én. De hát talán az, ami ilyen nagyobb volt, az a mulatságot játszottuk Mrozektől, abban játszottam Enlegényt, az nagyon nagy darab volt, és ott nagyon sokáig folyamatosan színpadon kellett lenni, tehát hogy színészileg talán az volt a legnehezebb próbálkozásom eddig.
És mi az álomszereped?
Még nem találtam meg. Ha viszont úgy lehetőségem lenne rá, nagyon szeretnék egy darabban nőt játszani, de nem kifigurázott nőt, hanem úgy igazi nőt. Ez az egyik nagy szerep álmom, hogy tulajdonképpen akkor van.
Szerinted mennyire játszik nagy szerepet a csoportvezető a közösségnek a feje ebben az egészben?
Amennyire próbálja alakítani. Az is lehet, hogy szabadon engedi az egészet, hogy hadd alakuljanak ki a csoportok magától, de vannak ilyen drámajátékok, ami a színjátszásnak az alapját képezi, ami pont arról szól, hogy sokat játszunk a másik emberrel, hogy megismerjük a másik embert, hogy tudjuk, hogyan reagál, és ebből tudjunk később építkezni. Igazából amennyire szeretné magát ebbe bele vonni, annyira rendezőn nagyon-nagyon sok tud múlni, hogy milyen csapatot építsen ki.
Mennyire tud irányítani egy ilyen vezető? Tehát mennyire határozza meg a sikereket, az egész csoport szellemet, a hozzáállásra, mindent?
Nagyon-nagyon sok múlik a rendezőn, hisz ők szerkeszti meg az egész darabot. Nagyon fontos az, hogy milyen a rendező, és hogy milyen tudása van neki, vagy hogy hogyan építi fel az egész csapatot, hogyan rendezi meg az adott darabot, és ezeknek az embereknek általában mindig is van ilyen kis kultusza. Tehát a rendező úr, ez még a diákszínjátszóban is ugyanúgy megmarad.
Mennyire fontos szerinted az, hogy a diákok is részt vegyenek akár abban, hogy darabötlet, vagy improvizációk, vagy hogy ők is alakítsák a darabot.
Diákszínjátszóban szerint nem a rendező mondja meg, hogy hogy állj oda, hogyan tartsd a kezedet, és hogy hogyan mondd el azt az adott szöveget, hanem állj oda és csináld meg. Mert a diák az megcsinálja a saját szerepét, de azt őszintén csinálja meg, és tudja, hogy az a darabból az az ő jelenet sokkal inkább magának érzi a darabot, magáévá tudja tenni az adott helyzetet, és hogyha sok gyerek csinálja ezt, akkor mindegyik a saját magáénak érzi az egész darabot, és egy ügyes rendező ezt nagyon jól össze tudja hangolni, hogy úgy szülessen meg az adott szituációk, ahogy ő szeretné, és még a gyerek is saját magáénak érzi.
Mik a terveid ezzel?
Szeretnék azért egy kicsikét feljebb törni ebben, hogy ezért nagyobb sikereket is elérjek, nem csak a diákszínjátszónál, hanem ilyen amatőr színházaknál játszani, és ott sikereket elérni, fesztiválokon, vagy akár egy színházba beállni, és ott játszani.
És van erre lehetőséged?
Meg kell teremteni. Igazából lehetőség az van, csak hogy mennyire tudom megfogni ezt a lehetőséget.
Én sok sikert kívánok ezekhez, és remélem, hogy találkozunk veled.
A ránca.
Mit a kezemben látsz a fizikus párca? Ezzel csapok a palikra, polákra, olára, rácra, királyra, cárra.
Ne gondoljatok hátnap fináncra, táncra, rabszolgátok leszek, verjetek láncra, és pusztuljatok értem irány a sáncra.
Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a fő finánc. Itt kotoridő sülyeztő bele, ott a helye, hát bele vele.
Delebe borul, hey, mert rossz kedvünk tele, és hócipünk is tele, hát sülyeztőbe vele.
Onnan a disztó belező bele,
hogy lógjon a bele, de ne csak a fele.
Ez itt papa tele vele a dolgok veleje.
S ott lengyanítjuk, agyatlanítjuk, így lesz a nemesből egy manírozott. Széjjel trancsírozott, fasírozott.
Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorügyű papa belétek lánca, de mondd, hogy hol van az a lánc. Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorügyű papa belétek lánca, de mondd, hogy hol van az a lánc.
A kicsi piszka fának a fülbe való bedugtosása, mondd, mire való?
Mint hajdan az 500 velszi dalnok, induljon már a sok-sok fégri hivatalnok a sűjesztő nevű elvesztőbe.
S a megülesztő tetű majd megvesztőle,
mert ősiség,
ősiség,
nem igazság.
Itt már mindegy, ez igazság vagy nem igazság.
Ó, hát szakadjon ránk a jóság.
Aha, helyett a nyers valóság.
Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorügyű papa belétek lánca, de mondd, hogy hol van az a lánc. Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorügyű papa belétek lánca, de mondd, hogy hol van az a lánc. Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorügyű papa belétek lánca, de mondd, hogy hol van az a lánc. Finánc, fiaim, föl a pára, mert itt jön már a főfő finánc. Itt kotorübi papa, verjétek láncra, de mondd, hogy hol van az a lánc.
Szahar!
A Csabai Színi Stúdió előadásában hallhattuk ezt a dalt. Ez a műsor szempontjából azért érdekes, mert ez a Színi Stúdió gimnazistákból áll, de ahogy hallhatjuk, daluk profi módon elkészített, tehát már nem beszélhetünk amatőr szintről. M. Varga Verával, a Pápai Jókai Mór Művelődési Központ népművelőjével beszélgetek.
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire van kapcsolatban a gimnáziumi diákszínjátszó csoporttal?
A Jókai Mór Művelődési Központ népművelője vagyok itt Pápán, és az én szakterületem az ifjúsági közművelődés, és a megyei regionális diákszínjátszó fesztivált szoktuk mi befogadni. Tulajdonképpen nem mi szervezzük, hanem a közművelődési intézet, a Veszprém megyei közművelődési intézet, és tulajdonképpen így szoktam kapcsolatba lépni fiatalokkal, akik a diákszínjátszást művelik.
És mennyire vesznek részt ők a város kulturális életében?
Amellett, hogy a regionális diákszínjátszó fesztivált szervezem, azért a szakterületemhez is tartozik egy színjátszó csoport, méghozzá a Storno csoport, akik tulajdonképpen nem effektíve színjátszással foglalkoznak, hanem különböző hangulatokkal és életérzéseket, hangulatokat és életérzéseket tesznek színpadra versek közvetítésével. Ők ilyen 20 éves fiatalok, akik olyan szinten vesznek részt a város kulturális életében, hogy a költészet napi programjában vagy rendezésben ők a versmondók, március 15-i ünnepségen, meg egyáltalán társadalmi ünnepeken ők vagy a műsor közlő szerepét vállalják, vagy pedig részt vesznek a társadalmi ünnepen, valamint a műsoraikkal becsalogatják a fiatalokat is a színházban, és ilyen pódium műsor keretén belül körülbelül egy olyan 30-40 diák szokta őket megnézni, legalábbis épp az új összeállításukat.
És mennyire lehet rájuk számítani, mennyire könnyű velük együtt dolgozni egy ilyen rendezvény megszervezéséhez?
Teljes mértékben, úgyhogy teljesen nyitottak minden iránt. Épp a legutolsó élményem a Nemzeti Gyásznap, ugye október 6-a, amikor szóltunk nekik, hogy hát úgy döntött a városi vezetőség, hogy eddig nem volt műsor, de most legyen. Nem kimondottan irodalmi műsor, hanem hangozzék el egy-két vers, egy-két zeneszám, gitár kísérettel, és ez meg is valósult, úgyhogy teljesen nyitottak.
És mit gondol, hogy a gyerekeknek, a diákoknak maga ez a diákszínjátszás, ez a közeg, ez mennyire hasznos, mennyire élhető dolog ez most?
Szerintem mindenképpen jó, és mindig is jó volt, de nem csak az úgynevezett színjátszás, tehát a prózai színjátszás vagy a versszínpad, hanem bármiféle színpadi produkció mindenképpen fejleszti a fiatalok személyiségét. Nem biztos, hogy színészek lesznek. Nem biztos, hogy énekes lesz belőlük, de abba biztos vagyok, hogy, és ezt látom is, hogy az életben sokkal inkább megállják azok a helyüket, akik színpadon tevékenykedtek, vagy közönség előtt mertek produkciót vállalni.
És a város mennyire nyitott irántuk?
Eléggé a művelődési központtól várják ezt a dolgot. Tehát a népművelő kreativitásán múlik az, hogy őket mennyire vonjuk ebbe a dologba be, de ugye vannak ezek a testvérvárosi kapcsolatok, Svetzingen, Kovászna. Azt tudom, hogy Kovásznán volt már színjátszó csoport, Pápaiak, úgyhogy elég büszkék erre a városi vezetőség, hiszen van egy nagyon jó színjátszó csoportja a városnak, akik most a művelődési központban működnek, és ez a Szeleburdiák, és úgy gondolom, hogy a díjaik magáért beszélnek.
És akkor ezek a sikerek, amiket ők hoznak a városnak, ez innentől befolyásolja az ő munkájukat?
Nem. A városi vezetőség egyetlen egy művészeti csoportnak a munkájában nem szól bele, ezt biztosan tudom, mert kapcsolatban vagyok a nagyon művészeti csoportokkal is, nem csak a színjátszás, hanem a néptánc, a zene területén, a szakemberekre bízza. Például a Szeleburdiák most megtanult egy olyan színdarabot, amivel a kábítószerellenes kampányban vettek részt, valamint az idősek vagyonvédelmében. Arra kérte fel őket a megyei rendőrkapitányság, hogy ezt mutassák be itt a városon belül, ugyanakkor a megyén. Az a cím, hogy Trükkösök.
Mióta népművelő itt a városban?
Én körülbelül olyan 10 éve, durván, bő 10 éve vagyok itt pápán, én nem vagyok pápai születésű. Hát ugye maga a munkaköröm is olyan, hogy elég nehéz ismerettség nélkül, gyökerek nélkül ezt művelni. Nagyon igyekeztem, hogy itt megtaláljam a helyemet, és tényleg elfogadjanak. Sokan el sem hiszik, hogy nem vagyok pápai.
Akkor a diákszínjátszókkal mióta foglalkozik?
Az a helyzet, hogy mindig volt egy ilyen csoport a közelembe. Tehát amikor elkezdtem a művelődési központba dolgozni, akkor nem volt egyetlen egy színjátszó csoportja sem művelődési háznak. Hogy most a városon belül volt-e, valószínűleg igen, sőt igen, mert a Tűr gimnáziumban működött akkor már évek óta egy nagyon sikeres színjátszó csoport. Ők nagy erőbe dobásra csináltak, tele voltak díjakkal, és nagyon magas szinten művelték. Utána, amikor megkaptam egy olyan szakfeladatot, hogy fel kellett térképeznem visszamenőleg évekig a könnyű zenekarokat, hogy milyen zenekarok fordultak meg a művelődési házban, ugyanúgy színjátszó csoportokat is, és eljutottam a Sinkófához, a K.O. színjátszó csoporthoz. Tunilik azok sem működtek már akkor. Sikerült egy olyan ismerettséget kötnöm Csukárdi Sándorral, akivel azóta is nagyon jó a kapcsolat, ők a TM stúdióban játszanak, és ugye ő a vezető, akik nekem, mivel a szakterületemhez tartozik a város környék, tehát az azt jelenti, hogy a Tapolcafő, Borsos-Győr, Kéttorny-Laki művelődési házakba nekem kötelességem a szakmai irányítást, ugye, irányításon keresztül rendezvényeket vinni. Ők nagyon sokat szoktak segíteni gyerekműsorokban, színdarabokban természetesen a gyerekekkel való foglalkozást, ilyen drámafoglalkozásokkal ott kint a településeken. Aztán utána volt egy kis szünet, és a tizen túl színjátszó csoport alakult Németh Ervin vezetésével, de hát ők gyerekek voltak, általános iskolás korúak. Valamint jött a városban egy fiatalember, úgy hívják, hogy Orgona László, aki a Hóbortosok színjátszó csoportot vezette körülbelül egy évadig a művelődési központban, ő közben a Tűrbe is vezetett, aztán az Allegróba, és én úgy veszem észre, hogy sok volt neki, aztán ilyen önálló előadó művészi karriert kezdett el, most éppen abban van benn. Utána sokat beszélgettünk, vagy legis sokat próbálok beszélgetni, mert keresem én az ismeretséget a fiatalokkal, a tizenévesekkel. Csináltam egy olyat, hogy Te a klub, ami egy ifjúsági programsorozat, ahol szintén bemutatkozhattak ezek a színjátszó csoportok. Többek között a Szeleburdiákot is meghívtam, a Hóbortosokat.
Mik az elkövetkező tervek esetleg, amiket előre lehet látni, programok, amiben részt vesznek a diákszínjátszók?
Hát ugye mondtam az elején, ez regionális diákszínjátszó fesztivál. Nagyon szeretnek Pápára jönni, mert itt nagyon jó az infrastruktúra, a felszereltség. Én szoktam ezt ügyelni, meg a helyi szervezést én rám szokták bízni. Én azt gondolom, nagyon szívesen jönnek Pápára. A pápaiak részéről mindig szokott lenni jelentkező ide, tehát mindig bejutottak, sőt, hát az országosra meg mindenképpen. Most is a Szeleburdiák tovább jutott az országoson. Úgy érzem, hogy minden csoport létrejötte, minden csoport léte, szakmai munkája, meg hogy a fiatalok, a diákok mennyire érzik jól magukat ebbe a közegbe, az mindegy, az egybe a vezetőnek a felelősség, hogy a milyen személyiség, és mennyire tudja megragadni a fiatalokat. Mennyire tudja ezt emberségesen csinálni, és mégis úgy, hogy ebből profitál mind a csoport, mint a város, mint pedig ő maga is akár.
És mit gondol, hogy ez megmaradhat ilyen amatőr szinten, úgy, hogy csak szórakozás legyen, vagy egy idő után ez már tovább megy, és ilyen sikerhajszolás lesz a vége?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt átéltem saját magam is. Én vezetem a Pápai Musical Stúdiót most már 12 éve. Ők már nem 10 évesek, hanem 20-30, és innentől kezdve teljesen más a felfogás. És én mindig azt mondom, hogy maradjunk az amatőrség szintjén. Ne akarjunk mi profit lenni, és ne akarjunk profitorientáltak lenni, mert onnantól kezdve az egésznek a lényege, a hangulata, a lelke, vagy nem is tudom, teljesen megváltozik. Onnantól kezdve az lesz a fontos, hogy most akkor mennyire megyünk, mennyit kapok én, miért kapott annyit, én miért ennyit, tehát ilyen nincs. De én azt hiszem, hogy inkább a 20 éven fölül, tehát a 10 éveseknél meg főleg nem kell ezt csinálni, mert fölösleges erre tanítani őket, nem elég pénzorientált világban vagyunk. Pontosan azt gondolom, hogy ez az egész dolog egy misszió. Akárki, akármilyen műfajban tevékenykedik, egy csoportot vezet, legyenek azok 10 évesek vagy 20, én úgy gondolom, hogy a művészi alázat, amit meg kell tanítani ezeknek a fiataloknak, ez a legnehezebb, azt hozzáteszem. Nem is annyira, hogy most nem kapsz érte pénzt, hanem az alázat, mert én azt gondolom, hogy bármilyen közönség előtt lépünk fel, bárhova megyünk, legyen az egy kis falu, legyen az egy bál, legyen az egy szociális intézmény, vagy éppen egy ingyenes, vagy éppen egy bevételes, akkor is olyan műsort kell vinni, ami a vezetőtől függően lehető legmagasabb színvonalú, a lelkesedés meg az előadásmódnak ugyanolyannak kell lenni, mint hogyha most egy ezres tömeg előtt profi technikával, profi színpadon énekelnek, vagy éppen játszanak ezek a fiatalok, és a másik dolog a közönség szeretete. Meg hogy a közönség értse, amit csinálunk. Én egy kicsit vitáztam ebben a helyi diák színjátszókkal, meg a fiatalokkal, hogy én annak a híve vagyok, hogy maradjunk a kicsit populáris dolgoknál először. Tehát kezdjük azzal, hogy bemutatunk olyan darabokat, amik mindenki befogad. Sokan, többen, tehát nem 50-en jönnek el megnézni, hanem 450-en, amennyi a befogadás. És hogyha ezt megtettük 2-3-szor, és azt mondom, hogy ennek sikere volt, tehát ez több éves munka, akkor elkezdhetem nevelni a közönséget, elkezdhetem az úgynevezett művészi színházat behozni, vagy az alternatív színházat, vagy éppen a versszínpadot.
És mit gondol, mennyire népszerű most a fiatalok körében ez a diákszínjátszás?
Az a helyzet, hogy a média rettenetesen elrontotta ezt a dolgot olyan szinten, hogy most az a legfontosabb, hogy valaki táncoljon, énekeljen azonnal, mert ugye meg a sztárok leszünk, meg csillag születik, meg sztár születik, meg stb. És mindenki erre irányul, holott tehetsége nem biztos, hogy erre van. Én azt szoktam csinálni, hogy akik jönnek hozzám, hogy ők valamilyen szinten színpadra szeretnének kerülni, én már nem egyszer mondtam azt, hogy hát inkább próbálkozzon a prózai színjátszással, ha ő nagyon szeretné, és akkor irányítottam olyan helyekre, ahol talán még szívesen is fogadják.
Duli, ugye kétszer beszélsz rá a zenére. Egyszer az első képben, bölcs, mint a sakál. Jó?
Harsogja.
Du! Kaggyilá! Ez még a zenén is átmegy.
Most már jól
tanulják. Atvétje kóra! Az is szóljon. És ne azonnal rohanják ki belőle, mert van még zenénk bőven. Várj ki egy pillanatig. Tartsák ki. 1, 2, 3, 4. 50 indulsz, jó? Ne azonnal rohanják ki belőle. És nem kell elrohannod sem. Dani, megvolt az a két pitty, ugye? Tü. És utána kezdesz csak beszélni. Jó volt? Megvolt.
Hol kezdek beszélni?
A zamori partizánoknak a
balánál. Két pitty
után. Amikor megvan az orosz könyved. Ugyanígy. Olivier. Ugyanígy, ott is erősebbre vedd magadat, Dani, az elég, de ott is erősebbre vedd magadat, mert nem hallak. Mert már megy a zene alatta. Okay? Az orosz könyvkeresés. Rendben?
Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam életem főművét, Mímát. Ez latinul komédiás nőt jelent. Benne megtalálható minden, ami egy nőt nővé tesz. Miért túsztassanak figyelni? Megmutatom, hogy tud szeretni.
Úgy szeretlek, mint egy istent, meghalok, te érted én. csókolt sebesre a szomjas számat neki még. Végzetem vagy, úgy imádlak, párod vagyok s rabszolgád, vágyom rád, e tűzben égek, csókolj hát.
Most pedig gyűlölni fog.
Gyűlöllek hitvány féreg, gyűlöllek te rút, gyűlöllek tönkre teszlek, pusztulj tőlem. Gyűlöllek minden egyes porcikám otár, nincs nálad undorítóbb ellenségem. Pusztulj, gyerünk, pusztulj!
Egy kis mutatvány, szeretet és gyűlölet váltakozása.
Úgy szeretlek, mint egy isten. Gyűlöllek hitvány féreg, gyűlöllek te rút, végzetem vagy úgy imádlak. Pusztulj, gyerünk, pusztulj!
És most közömbössé válik.
Tőlem ugyan jöhet, mehet, tehet, vehet bármit. Bánom, és ha fel is fordul, hangyányit se számít. Felköthetni magát édes borotvával, az se vész, és kínlódik, vagy gyorsan végez, mindegy.
Most pedig hazudni fog.
Gyereket akarok tőled, mocikám. Csoda, milyen anya lennék, te megad a kicsi csökség, gyere már. Egy gyermek, csak is tőled. Tegyél hát anyává, mocikám, ne vacilálj. Egy gyermek, csak kis gyermek. Nem kell a pénzed, egy kis darab mit kérek, hát ne hazsálj.
Nézzünk egy másik példát.
Hát nem akarok egy gyereket, csak gyereket ne kérlek. Így se tudunk megélni, azt minek az a féreg. Elrontaná az alakomat, egész nap csak bőgne. Moshatnám a pelenkákat, tejbe papit főzve. Ha nem járhatnék táncolni, se moziba, se főleg. Ha nem akarok gyerekat tőled.
Nézzünk egy másik példát.
Én utálom az ékszert. Soha nem is hordtam. Fúj, ez a gyöngysor. Jaj, nem kell. Vedd meg, édes, azt a kis gyöngysort. Ha nem kapom meg, meghalok. Jaj, hát tudod jól, hogy imádom az ékszert. De hát nem csoda, hisz nő vagyok. Egy smaragdért mit megtennék? És azt hiszem, hogy közben el se pirulnék. Hát vedd meg, édes, azt a kis gyöngysort. Ha nem kapom meg, belehalok.
Házasság.
Nem megyek feleségül hozzád, a szívem az úgyis a tiéd. Nemleges anya könyvet oltárt, hisz nékem a csókod is elég. Ha nem veszettem feleségül, nem csalom, hogy belekékül. Elvette a lányságomat, épp úgy elmondtam 16. Nem osztam egy másképp, csak ha élesz. Kérem, nincs máska!
Nehéz helyzetben gyorsan feltalálja magát.
Gyerő, te őrült vagy, az ajtót törög rám. Ötönnel gyanúsítasz, ölj meg inkább. Gyerő, te őrült vagy, én nem bírom tovább. Most csak a revolvered, ölj meg, lőj hát. Gyerő, te őrült vagy, egy féltékeny bolond. Hát ezt a végzetünk, jaj, el kell vesznünk. Gyerő, te őrült vagy, de lásd, hogy szeretlek. Nem bánom, legyen vége, halljunk együtt. Ölj meg hát, legyek én. Előbb én lőlek le téged, jó?
Nevet. Táncol!
A dal a Vörös Malom című muzikában hangzik el az Operett Színház színészének előadásában. És nagyon jó példája a szerepek és az ember kapcsolatának, annak, hogyan lehet létrehozni egy vérbeli színjátszót. A műsorban közreműködött Németh Ervin, Ihász Balázs és Embarga Vera. Köszönöm a figyelmet, Tódor Zsófia műsorát hallották.